Csendesedjünk el, testvéreim! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg ma esti együttlétünket, evangelizációnkat a 460. kedves énekünkkel, a 460. éneket énekeljük. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. 460. éneket énekeljük végig. Szeretett testvérek, az evangelizációs énekünket is vegyük elő, és énekeljük el most már mind a három versét. Messze szakadtam, ó pásztor anyájtól, dobban a szívem és fél a homálytól. Ijesztő éjbe fut, előttem minden út. Pásztor, gyere már! Pásztor, gyere már! A evangelizációs éneknek, tehát énekeljük el mind a három versét. Remélem, most már egyre jobban megy, hiszen egyre jobban belejövünk, és gondoljuk végig az éneket, hiszen ez is egy imádság. És próbáljuk úgy énekelni is.
Oh,
Csöndesedjünk el. Pásztor, gyere már! Hányszor elénekeltük már ezen néhány estén is, és köszönjük neked, hogy te valóban jössz is, és valóban itt is vagy. Áldunk téged szeretetedért, áldunk azért, mert törődsz velünk, mert látod, hogy milyen messzire tud szakadni a mi életünk valóban tőled. Bocsáss meg, ha még most se jöttünk igazán talán. Segíts és törd át mindazt az ellenkezést, ami a szívünkben van, hogy átadjuk magunkat egészen neked. Te egészen odaadtad magadat. Könyörülj rajtunk, hogy mi is oda tudjuk adni magunkat neked, hiszen csak akkor lehetünk megtartott emberek, boldog emberek, amilyeneknek te akarsz látni minket, és aminek az árát te fizetted ki ott a keresztfán. Kérjük, hogy ezen az estén is szólj hozzánk, ragadd meg a mi szívünket, és segíts őszinte, igaz döntésre minket, és áldj meg szent lelkeddel. Ámen. Kedves testvérek, ma este is Jézusnak a példázatát olvasom, de most a másik változatát, amiről említettem, hogy ezt tovább vitte, és ezt a Máté evangéliumában találjuk lejegyezve a 22. fejezetben. Tehát a Máté evangéliumának a 22. fejezetéből olvasom most az első 13 verset. És ebben keressük most a mi Urunk üzenetét, szavát. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, ime elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rám méltók. Menjetek tehát a keresztútakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. És így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg a kezét és lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogtyiforgatás. Kedves testvérek, most, hogy az igében megint halljuk ezt a példázatot, láthatjuk, hogy Jézus számára milyen fontos volt, hiszen tovább vitte, ki is bővítette egy kicsit, de ugyanazt akarta vele elmondani. Ugyanazt mondja el itt, mint ahogy hallottuk is, ugye arról volt szó, hogy milyen csodálatos, hívogató kegyelemmel fordul felénk az Isten, amikor elküldi hozzánk az ő szolgáit, az ő meghívóját az ő fiának a mennyegzőjére. És én is azért vagyok itt, hogy ezt a meghívót átadjam néktek, és ha nem is papíron van, hanem a szívünkbe akarja az Úr belevésni, de vigyétek el magatokkal ezt a meghívót. Ez a tiétek. Mert a király meghívja a mi életünket, mert ahogy mondtam is, a király nem egyedül akar örvendezni, pedig örvendezhetne a fiával, de ő velünk akar örvendezni, és veled, és velem. Milyen kegyelmes Urunk van nekünk. És tulajdonképpen a kegyelem végtelen nagyságáról kapunk itt üzenetet. Hallottuk tegnap azt, hogy milyen méltatlanul fogadták ezt a hírt, vagy milyen ellenségesen, vagy hogy is mondjam, csak diplomatikusan kitérve a hivatalosok, és ők aztán hát nem mentek el. Nem mentek el. És ezért a király nyugodtan abba hagyhatta volna az egészet, de nem tette. Mégsem maradt el a vennyegző, ez volt a tegnapi üzenet, mert az, a király kegyelme végtelenül nagy. És a vennyegző mindenképpen meg lesz, legfeljebb, ha nem ezekkel, hanem akkor amazokkal, de a király terve nem mehet kudarcba, és nem is val kudarcot. És a király meghív másokat akkor az ő mennyegzőjébe. Itt áll az ajtó, tehát bejöhet akárki, mondja itt el Jézus most ebben a változatban is. És tulajdonképpen tényleg arról olvasunk, hogy a szolgák mindenkit behívtak. Mindenkit, akik csak ott az úton jártak. Jókat és rosszakat nem számított. Milyen ruhában voltak, nem számított semmi. Mindenkit behívtak, és megtelt a ház vendégekkel. És ez azt akarja kifejezni, nyilvánvalóan, hogy Isten előtt egyáltalán nem számított az, hogy ezek az emberek milyenek voltak. Nem számított, nem ez volt a döntő, hanem a király elfogadó szeretete volt a döntő. Nem mondta a szolgáknak, hogy válogassátok ki azért, akik olyan kicsit jobban néznek ki. Nem mondta a király, hogy hát azokat hívjátok be, akik hát mindenáron jönnének is. Nem mondta azt, hogy milyen szempont szerint válogassanak. Azt mondta, hogy ne válogassanak. Mindenkit hívjanak be. Igen, mert a király szeretete az nem személyválogató szeretet. Különösen hangzik ez ebben az összefüggésben, mert valóban arról van szó, hogy a király meghív embereket, és az ő mennyegzője meg fog telni. Ez nem azt jelenti, hogy az egész világot lesz, de azt jelenti, hogy az Isten az ő szeretetéből meg akarja tölteni az ő mennyegzőjét emberekkel, olyanokkal, akik talán nem is oda készültek, mindegy, de ő azt akarja, hogy együtt örüljünk ő vele. Igen, nagyon különös dolog ez, hogy Jézus erről beszél, hogy végül is nem a jól fésült hivatalosak mennek oda be, hanem oda bizony ilyen utoljáró emberek mennek be, mint talán mi is vagyunk, és ezért azt akarta elmondani, azt akarta kifejezni bele, hogy bizony milyen szörnyű dolog az, hogyha valaki hivatalos, meghívott, és nem törődik vele. Azt olvastuk ugye, hogy de azok mit sem törődtek vele. Hát ez egy nagyon nagy ítélet, és erről volt szó tegnap is, hogy hát vigyázzunk mi hivatalosak, nehogy a mi helyünkre mások kerüljenek, mert megtörténhet. És éppen ezért ez egy nagy ítélet, nem csak az akkori hivatalosok, Izrael népe felé, hanem ez ítélet a mindenkori egyháznak, a hivatalos népe felé, mi felénk is. Olyan érdekes ez, hogy ilyen módon aktuális ez a példázat most is, azóta is, mióta a keresztény egyház elindult a történelem során, és hivatalossá lettek a tagjai, és ilyen furcsa formátumban élünk, hogy úgy hívjuk ezt ugye, hogy népegyház, hogy együtt vagyunk egy-egy körben, egy-egy községben, egy-egy városban, és megvannak a maga hivatalosai minden egyházközségnek, itt is, másutt is. És ez tulajdonképpen nagyon jó, csak azzal a veszéllyel jár, hogy ugyanúgy járhatunk, mint ahogy az első hivatalosak. Hogy tudnélik nem megyünk be a mennyegzőbe. Nem a király miatt, saját magunk miatt, saját bűneink miatt, saját nem törődömségünk miatt, saját rátartiságunk miatt. Azért, mert igazából nem szeretjük a királyt. Nem azért vagyunk sokszor együtt, egy-egy helyen, egy-egy templomban, vagy akárhol, mert szeretjük a királyt, a mi urunkat, hanem azért vagyunk együtt, mert megszoktuk. Mert hát ez már régóta így van. Milyen szörnyű veszély ez, és nézzünk magunkba, hogy nem megszokásból vagyunk-e most is itt. Van egy alkalom, hát jó, illik arra elmenni. Nagyon szeretném, hogyha észrevennénk, hogy az Úr Jézus Krisztus nem ilyen módon akar megragadni bennünket. Hívogatja a hivatalosatat is. Hát persze, hogy hívogatja. Elküldi hozzá a szolgájukat. Aztán más szolgákat is küld, erről is volt szó. Magam is most ilyen összefüggésben vagyok itt közöttetek, mint egy más szolga, egy másik szolga. De hát, vajon meghalljuk a hívást, és engedünk-e neki? Jézus korában is a hivatalosak, azok is, hogy is mondjam, ahogy szokták mondani, ölni tudtak volna a hitükért. Mint ahogy egyszer egy öreg presbiter mondta, és nem zsidó volt, hanem református. Hogy ha kell, akkor ő ölni tud a hitéért. Ő annyira református. Aztán kiderült, hogy hát a hite bizony nem az igazi. Mert ez nem ilyen lelkülettel jár különben. Na hát szóval, milyen különös volt, hogy Jézus ezekkel olyan nehezen boldogult, és azóta is így van. Kikkel tudott boldogulni? Azokkal, akik nem is számítottak rá, hogy ők oda bejuthatnának. Azt figyeljük meg, hogy itt, ahogy olvastuk és hallottátok, hogy kiket hívtak be végül a szolgák, az úton járókat, jókat és gonoszokat egyaránt. És ezzel arra utalt Jézus, hogy az a különös tapasztalata van, hogy a kívülvalókkal, a sokszor hát bűnös és lenézett emberekkel sokkal jobban tud boldogulni, mint a hivatalosakkal. Miért? Azért, mert ezek az emberek, ezek nem tartották magukat olyan nagyra. Ezek az emberek nagyon jól tudták, jól érezték, hogy milyen megvetett, elveszett bűnösök ők. És amikor Jézus hozzájuk fordult, szólt hozzájuk, szeretettel fordult feléjük, akkor megdöbbent a szívük, és megdobbant a szívük, hogy hát Isten fia itt jár közöttünk, és szeret bennünket. És nem úgy néz ránk, mint a többiek, akik lenéznek sok bűnünkért jogosan. És jöttek Jézushoz a bűnösök, ahogy mondtam is, a bűnösnő, Zákeus, meg a többiek, akiket a többiek már tényleg semmibe se vettek. És ezek bejutottak az Isten országába. Ott voltak a mennyegzőn, és amikor Jézus ezt látta, akkor szomorúan nézett a hivatalosakra, mert ő szerette volna, ha a hivatalosok is bejönnek, eljönnek. Mert ő szerette őket is. Hiszen az egész példázat, ahogy hallottuk, egy farizeus házában hangzott el először, ahova elment Jézus, mert így tudta, hogy milyenek ezek a farizeusok, meg sokszor bántották is őt. De őket is szerette, és szerette volna hívni. És hát milyen sokan nem jöttek. Jó, hogy azért voltak közülük is, akik végül is csak meghallották a szót, Nikodémus, meg mondhatnánk más neveket is, akik hát valóban mégiscsak hallgattak Jézusra, de a többségében a hivatalosok elfordultak tőle. Na hát szóval itt ezt akarom kihangsúlyozni, hogy Jézus hív mindenkit. Hívta a farizeusokat, hívta a bűnösöket, és aki meghallotta a hívást, és aki örömmel vette a hívást, az ment. Aki pedig nem, gondoljunk a gazdag ifjúra, aki hát érezte, hogy valami hiányzik az életéből, de Jézus, mikor megmondta neki, hogy hát őt kövesse, őt kéne szolgálnia, nem a vagyonát, nem a pénzét, Istennek kellene, hogy éljen, akkor búsan elment. Mert azért mindig arról van szó, hogy amikor Jézus követése szóba kerül, meg bele kerülünk ebbe a kérdésbe, akkor mindig ott van a szívünkben ugye a félelem, hogy jaj, de mi lesz akkor, ha Jézus elhív bennünket, ha őt kell követni, mi mindent vesztünk. Hallottuk annak a lánynak a fölkiáltását, aki azt mondta, hogy de értsétek már meg, hogy kár lenne, értem. Milyen jó, hogy ott aztán megbeszélgették, hogy mikor lenne kár érte, akkor, ha Jézust követné. Vagy akkor, hogyha végigcsinálná mindazt, amit gondolta, hogy de jó lesz, ha majd végigcsinálhatom. Az életben még sok minden vár rám. Hát én ezt végig akarom csinálni, aztán majd utána. És olyan jó lenne, hogyha mi is meglátnánk, hogy Isten kegyelme és szeretete az, ami hív bennünket. Ami kihív bennünket ugyan a világból, a légi életünkből, de helyette egy sokkal nagyobb örömet, boldogságot akar adni. És olyan jó, hogy valóban Istennek ez a csodálatos kegyelme, ez a csodálatos vonzása ma is árad, és ma is megérezheti a mi szívünk, hogy az Úr jót akar nekünk. Nem megrabol, hanem megajándékoz. És ezért jöttek. Bejöttek Isten országába. És hiszem, hogy itt is így lesz. És mondd ki, hát végre a szíveddel már egyszer azt, amit olyan sokszor énekeltél, meg énekeltünk, meg most is ezt a kedves éneket választottam a kezdő éneknek, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, fogadj el Jézusom. Mert ezen múlik az egész, hogy az ember végre a maga nyomorúságából végre meglássa, hogy hát Jézusnál, Istennél lesz igazán jó helyen. De lépjünk tovább, és lássuk meg, hogy van itt egy megdöbbentő mozzanat is ebben a példázatban, ami első pillanatra nagyon különösnek látszik, de nem véletlenül tette bele Jézus ebbe a példázatba, mert valami fontos dolgot még ki akart fejezni, ki akart emelni, amire meg akart tanítani bennünket is. Arról van szó, hogy a király egy emberre bukkan a vendégek között, ahogy figyeltétek a történetet, és ezt mondja neki, barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Megvallom, mikor a fiatalon először olvastam ezt a történetet, nagyon felháborodtam rajta, hogy hát micsoda igazságtalanság ez. Hogy kérheti számon a király a mennyegzői ruhát egy emberen is, hiszen éppen azt olvastuk, hogy az utcáról hívták be őket, és az utcáról behívott embereknek, hát honnan lett volna mennyegzői ruhájuk. És nyilván kaptak a királytól. Csak onnan lehetett. És akkor miért vonja felelősségre pont ezt az egy embert, hogy hát miért nincs neki mennyegzői ruhája. A kulcsát az a mondat adta meg számomra aztán, hogy ez az ember pedig hallgatott. Tehát nem mondta azt, amit mondhatott volna jogosan, ahogy az előbb mondtam, hogy hát honnan lett volna nekem ruhám, én nem ide jöttem. És hát akkor miért hallgatott? Hát nyilvánvaló, hogy azért hallgatott, mert neki is akartak adni, csak ő nem fogadta el. Nekik is felajánlották a megtisztulás lehetőségét, a királytól készített fehér ruhát, és ő neki ez nem kellett. Nagy rejtély, hogy vajon miért nem kellett neki. Sokat töprengtem én annak idején rajta, és bennem legalábbis az a gondolat érlelődött meg, hogy hát egy dolog miatt lehet ilyen helyzet, hogyha neki olyan ruhája volt, kivételesen, amit ő jónak tartott. Tehát lehet, hogy egy olyan ember volt az útonjárók között, aki kivételesen nem piszkos munkaruhában ment az úton, hanem éppen saját ünneplő ruhájában ment valahova máshova. És amikor felajánlották a szolgák neki is a tisztálkodást, a királytól készített fehér ruhát, azt mondta, hogy minek az nekem? Jó vagyok én így is. És kiderült, hogy nem volt jó. Mert a király előtt hiába akarunk mi megjelenni a magunk ruhájában, a te jóságodnak a tiszta ruhájában, hiába akarsz megjelenni, az nem elég jó. És ezzel Jézus egy nagyon különös dologra akarta fölhívni a figyelmet, arra ugyanis, hogy nekünk szükségünk van megtisztulásra, és szükségünk van tőle kapott fehér ruhára, mert különben nem vagyunk alkalmasak az Isten országára. Igen, itt megint előjön a jó emberek problémája. Az igaz emberek problémája. Mert az az igazság, hogy az embereknek egy része éppen azért nem tud megtérni, mert ő olyan jó ember. Olyan jó ember, akinek minek megtérni. Mert hogy térjenek meg a bűnösök, ahogy mondta valaki, akik az árokban hentelegnek, hát persze, hogy meg kell térni, ezt mindenki mondja. De hogy egy jó ember térjen meg, hát minek térjen meg? Ez egy nagyon furcsa dolog, mert ugye azt hiszük, hogy hát ez egy értelmetlen dolog így. Csak hát, ugyebár itt a fehérséggel kapcsolatban is hadd mondjam el azt, hogy hát a kérdés az, hogy kinek a mértékével mérjük. Egyszer valaki elmondta azt, hogy a mosókonyhájában este novemberben mosta a lepedőit, és aztán hát végre végzett vele, nagyon sokat dolgozott vele, és kiakaszgatta, már sötét volt este, kiakaszgatta a kötélre, és akkor másnap reggel ment kifele, és elszörnyedt. Mert az ő szép fehér lepedői, amik este olyan szépnek tűntek, hát mindenek voltak, csak fehérnek nem lehetett mondani őket. Miért? Mi történt? Bepiszkolódtak? Dehogy piszkolódtak. Csak az történt, hogy leesett az első hó. És most már reggel a hóhoz képest viszonyította ő a lepedőket, nézte. Nem a mosókonyha piszkos falához hasonlította. És kiderült, hogy hú, hol van ez a tisztától. Pedig este teljesen tisztának látszott, és ő sok munkát fektetett bele, hogy az legyen. És nem lett az. Mikor ezt a történetet hallottam, úgy elgondolkoztam rajta, hogy hát igen, hát ilyen a mi fehér ruhánk. Hogy mi nagyon jónak látjuk, mert mihez viszonyítjuk? Hát a másik emberhez. A másik mélyebben levő emberhez. Valakit sikerült eljuttatni egy iszákos mentő hétre, valaki, aki hát nagyon nagy nyomorúságban volt, és az ital fogja volt, és hát a családjában több hívő is, ember is volt, és hát azt gondolták, hogy de jó lesz majd, ha elmegy, fóton volt akkoriban ilyen iszákos mentő hét. El is ment ez a mi emberünk, és ha hazajött, kérdezték tőle, hogy na, milyen volt, édesapa, mit hallottál? Azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy milyen életek vannak. Hát én kis angyal vagyok hozzájuk képest. Hát én nem hentergek az árok szélén, tudjátok. Hát nagyon szomorúak voltak, mert sajnos az a hét akkor még úgy látszik, neki nem használt. Mert hát ő végül is jó embernek látta magát. Ez is egy relatív dolog, hogy hát jóság, tisztaság. Isten előtt is megállja ez a helyét, a te tisztaságod, a te életed, a te derék, becsületes, dolgos életed. Sokszor bizony ez akadályoz meg bennünket abban, hogy Istenhez térjünk igazán, mint elveszett bűnösök. Mert eszembe jut egy másik történet is, valaki, egy jó ismerősöm elmondta, a férje megtérésének a történetét, aki egy nagy vállalatnak a jogügyi igazgatója volt, és igazán derék, becsületes, rendes ember, akire mindenki tisztelettel nézett, és felesége sokat imádkozott érte, hogy megtérjen, de hát minek kellett volna neki megtérni, mondta ő. Hát ő igyekszik rendesen jól élni, mindenki tiszteli, becsüli, hát ő neki nem kell megtérni. Hát de mit tesz Isten, ahogy szokták mondani, és ez szó szerint is igaz, oda került a vállalatukhoz egy fiatal mérnökember, egy olyan hányeveti, semmivel se igazán, semmivel se törődő valaki, aki aztán ott elkövetett valami hibát, és hát fontolgatták, hogy most kirúgják, hogy mit csináljanak vele, és akkor a igazgató tanácsba ottan tanácskoztak, hogy most mit csináljanak, és akkor ő felállt, és azt mondta, hogy fiatalember, kellene kérni még egy esélyt, tessék, hát intsük meg, aztán hadd menjen tovább. Többiek meg azt hitték, hogy ez biztos valaki-e, ugye a jogügyi igazgatónak, hát persze, akkor jó-jó bólogattak tiszteletből. És ő pedig nagyon boldogan ment haza, hogy na, sikerült a napi jó cselekedetemet megtenni. Nem is tudják, hogy én nem is ismerem ezt az embert, és nekem semmi közöm hozzá különben, csak az én nagy jó szívem. És aztán teltek múltak a napok, a fiatal ember pedig tovább csinálta maga dolgait, és felelőtlenségeit, és ebből az következett, hogy valami még nagyobb baj lett. Én már nem emlékszem pontosan, hogy mi lett, valami leszakadt, vagy valami, de ember életbe is került ez az ő nagy pökkendisége, és hát itt most már mese nem volt, egyből ugye gondotlanságból okozott emberülés miatt börtönbe került. És ez törte össze ezt a mi emberünket. És akkor döbbent rá, hogy minek léptem én föl, minek voltam én ilyen jó, minek akartam én mostan hát beleavatkozni ebbe a dologba, mert ha nem avatkozom bele, akkor lejjebb helyezik talán, és akkor nem is történik meg ez a nagy baj. És én hát akkor az én jóságom se igazán jó. Hogy hogy van ez? És rádöbbent, hogy bizony nem. Mert milyen jó lett volna imádkozva Isten elé vinni, hogy Uram, most beleavatkozzak, szóljak, mert ha kell, akkor szólok. És latba vetem a tekintélyemet. Ha pedig te nem akarod, akkor nem szólok. Nem az határoz meg, hogy én milyen jó vagyok, meg okos vagyok. Ezen tért meg. És áldották az Istent, hogy megmutatta az Isten azt, hogy milyen az, amikor mi vagyunk jók. És milyen más az, amikor őre hallgatunk. Igen, sok ilyen történetet lehetne mondani, és ti is tudnátok biztos mondani, amikor valaki a legnagyobb jóságból tesz valamit, aztán valami nagyon rossz lesz belőle. Igen, mert Isten tudja egyedül megmondani nekünk, hogy mi a helyes, mi a jó. Honnan tudnánk mi azt emberek? Legfeljebb csak nagyon komoly beképzeltségből tudnánk ezt állítani. És hát olyan jó, hogy a boldogság tulajdonképpen az, hogy Isten hív bennünket magához, és mi mehetünk, és megláthatjuk, hogy a király számunkra egy új életet készít, egy másféle életet, egy olyan életet, amit ő vezérel, amiben ő mutatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem a mi bűnös szívünk után mehetünk. Igen, nagyon fontos dolog, hogy meglássuk, hogy az Úr meg akar bennünket tisztítani önmagunktól. Meg akar tisztítani bennünket nem csak a szennyes bűnöktől, hanem a csillogó bűnöktől is. Kálmán János mondta ezt a dolgot, hogy nem csak szennyes bűneink vannak, azt mindenki tudja, hanem vannak csillogó bűneink is. Hát ez meg micsoda? Hát a csillogó bűnök azok, amiket mi jó cselekedetként tartunk számon, csinálunk valamit, ami nagyon jó, és ami a világ szerint tényleg nagyszerű, csak nem az Isten dicsőségére tesszük, hanem a sajátunkére. És azt mondta Kávin János, hogy higgyétek el, hogy ez is legalább olyan gonosz bűn, mint a másik. A másik, amit mindenki elítél, hogy gonoszság, ezt teszi, azt teszi, ilyen élet, olyan élet. De amikor valaki ilyen nagy jókat tesz, és utána aztán bezsebeli a dicsőséget, az Isten rabolja meg, az Isten dicsőségét, mondta Kávin János. És pedig egyedül Istené a dicsőség, és Istennek kellene adni a dicsőséget. Hát, mint az előbbi példa is mutatta, tehát ilyen kétféle bűnök is vannak, hát akkor nagy baj van. Mert azt hiszem, hogy minnyájunk életében vagy így, vagy ilyen, vagy olyan, vagy mindegyik. Ott van ám, és mi lesz ezekkel? A király is tudja ezt. Sőt, Jézus maga is, külön példázattól függetlenül is, mondta ezt máskor is az ő tanítványainak, például ismeritek a lábmosásnak a történetét, amikor Jézus lehajolt és kezdte megmosni a tanítványok lábát, és akkor Péter tiltakozott, hogy az én lábamat pedig meg nem mosott soha. Hát érezte, hogy ez nagyon fura helyzet, hát nekik kéne olyan mesternek megmosni a lábait, és nem fordítva. És akkor Jézus azt mondta, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzá. Péter megdöbbent, és akkor azután már nem ellenkezett. Jézus tehát azt akarja, hogy értsük meg, hogy ő meg akar tisztítani bennünket. És az ő drága vére azért hullott ott a Golgotai kereszten, hogy neked és nekem megtisztítsa a szívünket, életünket. Igen, testvérek, mert Isten előtt a mi legjobb cselekedeteinkkel se vagyunk alkalmasak az Isten országára. Sőt, tele vagyunk bűnökkel, feketékkel és csillogókkal és ilyenekkel és olyanokkal, amiből meg kell tisztulnunk. Meg kell tisztulnod, testvérem, különben nem mehetsz be az Isten országába. Jézus Krisztus vére azért hult, hogy oda mehess hozzá lélekben. A Golgotai kereszthez így szoktuk ezt mondani, hogy a Jézus vére lemoshassa a mi szennyes bűneinket, és az életünk megtisztulhasson. És így mehessünk be az Isten országába. És tehát így érthetjük meg, hogy miért volt ez olyan baj, hogy ez az ember nem azt az utat választotta, nem a megtisztulásnak, a tiszta fehér ruhának azt az ajándékát választotta, amit az Isten készített nekünk. Nagyon-nagyon nagy veszélye van ennek, testvérek. Vigyázzunk, nehogy éppen ezért maradjon ki közülünk is sok az Isten országából, mert a saját ruhába akar bemenni. Hát, vegyük észre, hogy az Úr akar minket megtisztítani, és ez is a nagy kegyelem. Mert figyeljétek meg, hogy itt milyen csodálatos kettősség van. Az egyik az, hogy elfogad bennünket a mi nyomorult bűneinkkel együtt, mert azt énekeltük, és joggal énekeljük, hogy amint vagyok sok bűn alatt, fogadj el Jézusom. Tehát Istenhez jöhetünk, nem köt, vagy nem szab előfeltételeket, nem köt ki dolgokat, hogy majd, ha ezt megcsinálod, majd, ha magadat megtisztítod, te, majd akkor jöhetsz. Figyeljétek meg! Nem erről volt szó, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ő akar megtisztítani, ő készíti el a fehér ruhát. Nekünk csak elfogadni kell. És milyen szörnyű, hogy nem akarjuk sokszor elfogadni. Mert hiúak vagyunk, mert gőgösek vagyunk, mert meg vagyunk a magunk jóságával elégedve. És azt hiszük, hogy ez így jó lesz. Hát nem vagy alkalmas az Isten országára, testvérem. Velem együtt. A magam ruhájába, a magunk ruhájába. Ő akar megtisztítani. De ehhez az kell viszont, hogy elfogadjon minket. És ő el is fogad. Tehát ez az első lépés, hogy nincs előfeltétel. Nem kell előbb megtisztulni és aztán bemenni. Hanem előbb be kell menni és aztán kell megtisztulni. Ezt ne felejtsétek el és ezt jegyezzétek meg egy életre. Előbb oda kell menni, és azután kell megtisztulni. Mert valóban ez az Isten akarata. Ő elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, de nem akar olyannak hagyni, mint amilyenek vagyunk. De ezt a sorrendet sose terítjük meg és fordítsuk meg. A vízben fuldoklót ki kell húzni előbb. És csak aztán lehet azon dolgozni, hogy na hát tisztítsuk már meg a ruháját is hozni, hogy néz ki. Isten jól tudja ezt. Tehát ha az volna az előfeltétel, mi sokan azt hisszük, hogy hát igen, majd megyek, ha majd most már én rendbe raktam az életemet, és majd ha már jó lesz minden, akkor majd megyek. Az Úr azt mondja, hogy nem, most jöjj. Majd én aztán segítek neked abban, hogy más legyen az életed. És olyan fontos dolog ez, hogy ne akarjunk tulajdonképpen megmaradni a mi bűneinkben. Elfogad minket, Urunk, a mi Urunk, de tulajdonképpen nem a mi bűneinkben, és nem a mi bűneinket fogadja el. Van egy kedves énekünk, amivel egy kicsit hadilábon állok éppen emiatt, amelyik talán van, aki ismer is közületek, ugye, hogy messziről szálldalunk, és ennek az éneknek ez az első sora, és utána a végén az van, hogy így fogadj el bűneinkkel Krisztusunk vígy magasra. És úgy arra gondoltam, hogy félre lehet ezt érteni. Mert az Úr elfogad ugyan bennünket, de nem akar a bűneinkben hagyni. Ő meg akar szabadítani tőle. Ő el akar választani minket a bűneinktől, attól a bűnöktől, amik tönkreteszik a mi életünket, és tönkreteszik ezt az egész világot. Tehát, ó, fogadj el, bűnünk vedd el, vagy valami hasonló szöveget javasolnék, ha egyszer beszélhetnék az ének írójával, aki egy lelkipásztor különben. És hát nem akarom bántani világért se, csak valahogy én úgy értettem, és úgy éreztem, hogy valami olyasmi is bennünk van sokszor, mint ahogy egyszer egy gyülekezetben, ahova elkerültünk, ott a presbitérium valahogy, hát egy ilyen beszélgetés során valahogy előjöttek a problémák, nehézségek, és kiderült, hogy hát az italok rettentő nagy probléma az egész presbitériumban. És akkor mondták, hogy hát tisztelendő úr, mi már ilyenek vagyunk, mert nekünk ez egy problémánk, de hát mi ilyenek vagyunk, így is fogunk meghalni, úgyhogy minket így kell elfogadni. Hát nehéz kérdés volt, hogy akkor most erre mit mondjak. Jó, van ez így? Hát azt mondtam, hogy az Úrnak van hatalma arra, hogy ne így legyen. Tudom, hogy így van, de nem kell ennek így maradni, és ne is maradjon így. És tudom, aztán a végén, ugye udvacsorosztás végén nagy iszogatás volt mindig, mert vittek mindig háromszor annyit, amelyet kellett volna, és akkor azt mindig kötelező volt végig meginni. Ezt addig itták, amíg el nem fogyott. És aztán úgy mentek haza tántorokba, hogy ezt rossz volt nézni. Borzasztó dolgok ezek. Most nem akarok bántani senkit, ezért is nem mondom, hogy hol volt, meg kik voltak, de az biztos, hogy nagyon megdöbbentett ez a magatartás, hogy igen, fogadjon el az Úr bűneinkkel, aztán maradjunk, mi olyanok akarunk maradni, amilyenek voltunk, aztán ha az Úr el akar minket fogadni, hát fogadjon el ilyennek, és hagyjon bennünket békén, hogy hát nyugodtan járjunk ilyen-olyan bűneinkben, mert hát mi ilyenek vagyunk. Hát ez nem ez az Úr akarata, és nem is helyes így gondolkodni, hát azt hiszem nem kell nagyon magyaráznom. Minden esetre egy biztos, hogy az Úr új életet akar adni, megtisztult szívet akar adni. Azt akarja, hogy a mi életünk az ő kezében levő élet, megtisztult élet legyen. Ezért ne akarja magad ruhájában bevenni az Isten országába. Vedd észre, hogy Jézus ezért mondta ezt a példázatot így kiegészítve, ezért egészítette ki, mert látta azt, hogy a mi bűnös szívünk sokszor már ilyen dolgokban is, hogy próbál ugye, kibújni az Isten akarata alól. Hát az Úr kegyelme könyörüljön rajtunk, hogy valóban az ő általa készített fia vérével megmosott fehér ruhát elkérjük és megkapjuk tőle, és ebben akarjunk élni és járni. És hogyha ha beszennyeződik ez a ruha, ő nála tisztítassuk meg. Ő az, aki meg tudja tisztítani a mi bűnös életünket. Ő az, aki az ő fia vére hullásával fizetett a mi bűneinkért, de egyúttal szabadítani is akar a mi bűneinkből. Igen, testvérek, fontos dolog a bűnkérdés. Muszáj róla beszélni, muszáj komolyan elgondolkodni rajta. Hiszen mindjárt életében ott van ez a métel, ez a nyomorúság, amit hurcolunk, és amiből az Úr tud és akar is szabadítani bennünket. Tehát az ő nagy kegyelme, az csodálatos, mert tényleg elfogad úgy, amit vagyunk, de nem akar olyannak hagyni, amilyenek vagyunk, hanem mássá akar tenni, az ő felszabadult, boldog gyermekeivé akar tenni, hogy valóban az ő drága vére ne hiába hullott volna ott a Golgotán, te érted és én értem. Az Úr kegyelme végezze el azt, hogy valóban az ő megtisztított szívű gyermekei lehessünk mindörökké. Ámen. Imádkozom, testvérek. Úr Jézus, bocsásd meg, hogy olyan sokszor ezt a kérdést akarjuk elkerülni, ami olyan súlyos és annyira tönkreteszi ezt az emberi életet, a bűnkérdést. Mindjárt életének vannak mulasztásai, bűnei, vannak sötét és csillogó bűnei is, ahogy hallottuk. Bocsáss meg érte, hogy komolyan talanul vettük ezeket oly sokszor. Köszönjük, hogy te olyan komolyan vetted, hogy meghaltál azért, hogy ez a véreddel tisztíthass meg bennünket, és szabadíthass meg bűneinkből. Köszönjük neked, hogy ez a te csodálatos szabadításod, amit elkészítettél, és amit mindenki megkaphat, aki bejut a te országodba. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem szabtál előfeltételeket, hogy megjavuljunk, megtisztuljunk, mindent rendbe tegyünk, hanem azt akartad, hogy mi menjünk hozzád, és majd utána te fogsz mindent elrendezni a mi életünkben. Köszönjük azt a csodálatos bölcsességet, kegyelmet, szeretetet, amivel elviselsz bennünket, engem is, minnyájunkat, és köszönjük neked, hogy itt is új életeket akarsz fakasztani, új életeket akarsz teremteni ebben a gyülekezetben is. Köszönjük neked, hogy ezért szóltál és szólsz hozzánk. Segíts, hogy valami módon rezonáljon rá a mi szívünk, és segíts arra, hogy sokan legyenek, akik kimondják végre a döntő igent, hogy igen, Uram, én is beszeretnék menni, bent szeretnék lenni, és köszönöm, hogy te mindent elvégeztél, az én bűneim kérdését is. Kérjük, hogy munkáld ezt mindnyájunk szívében, és add, hogy így tudjunk hozzád fordulni. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretettel hívogatom a kedves testvéreket a holnapi estére is, amikor a záró alkalmunkat tartjuk, és ennek a példázatnak az utolsó verséről, utolsó mondatáról szeretnék szólni közöttetek. Szeretettel hirdetem azt is, hogy készséggel állok rendelkezésére azoknak, akik beszélgetni szeretnének, hiszen sok mindent jobb személyes beszélgetésben rendezni, és időpont egyeztetéssel bárkivel szívesen beszélgetek. Az Úr legyen mindnyájatok és mindnyájunk őriző pásztora valóban, és adjon megtérő szíveket, haza találó szíveket, hiszen a jó pásztor ezért jár közöttünk. Befejezésül pedig a 459. énekünket énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. Énekeljük el a 459-es énekünknek mind a 4 versét. Még annyit szeretnék kiegészítésül mondani a hirdetésekhez, hogy holnap az evangelizáció után szeretnénk egy rövid utóösszejöveltet is tartani, és ha valakinek volna gondolata, kérdése, imádsága, ima közösséggel szeretnénk majd ezt befejezni, de ha más időpontban akar valaki beszélgetni, természetesen arra is lesz mód, de kérlek benneteket, hogy holnap fejezzük be tehát egy közös együttléttel is, hogy ha van, akinek adott az Úr valamit, vagy mondott valamit, hadd legyen az közös kincsünk. Köszönöm. Most pedig egy áldással fejezzük be együttlétünket. Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és minden időben. Amen. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra.